Áldja az Úr a gyülekezetet. Ma délelőtt az Esdrás könyvéből fogunk igét olvasni. Az Esdrás könyve 8. rész, 15. versétől a 23. versig. Tehát Esdrás 8, 15-től 23-ig így szól az ige. Akkor összegyűjtöttem őket az Avavába ömlő folyónál, és ott táboroztunk 3 napig. Szemügyre vettem a népet és a papokat, de a léviták közül nem találtam ott senkit. Elküldtem ezért Eliézer, Ariel, Semaja, Elnátán, Járib, Elnátán, Nátán, Zekarja és Mesullám családfőket, továbbá Jójárib és Elnátán tanítókat, és oda rendeltem őket Kászifjá helységbe, Iddó főemberhez, miután szájukba adtam a szavakat, hogy mit mondjanak Iddónak és szolgatásainak, a templom szolgának, Kászifjá helységben, hogy hozzanak szolgálattevőket Istenünk háza számára. Istenünk jó akarata által el is hoztak nekünk egy értelmes embert, Mali utódai közül, aki Lévi fia, Izrael unokája volt, továbbá Sérébiá fiával és testvéreivel összesen 18-at. Meg Hasabját és vele Jesaját, Merári fejével közül testvéreivel és fiaival összesen 20-at. A templom szolgák közül, akiket még Dávid és a vezető emberek rendeltek a léviták szolgálatára, 220 templom szolgált, mindnyájuk neve föl van jegyezve. Ekkor böjtöt hirdettem ott az Ahabá folyó mellett, hogy megalázzuk magunkat Istenünk előtt, és jó utat kérjünk tőle magunknak, hozzátartozóinknak és minden jószágunknak. Mert szégyeltem sereget és lovasokat kérni a királytól, hogy oltalmazzanak az ellenséggel szemben az úton, hiszen azt mondtuk a királynak, Istenünk ereje mindazoknak a javára van, akik őt keresik, de hatalma és haragja fordul mindazok ellen, akik őt elhagyják. Bőjtöltünk tehát, és könyörögtünk ezért Istenünkhöz, ő pedig meghallgatott minket. Urunk, köszönjük neked, hogy olvashatjuk ezeket az igéket, imádkozunk, Urunk, hogy szóljál hozzánk, tehát személyessé a szabadat, kinek, ahogy jónak látod, ámen. Ugye ez az időszak azt abból egy részletet elevenít fel számunkra abból az időszakból, amikor a zsidóság a babiloni fogságból készül hazafelé menet. És a héten ezt az egész könyvet, Esdrás könyvét elolvastam, és igazából ami a legjobban megfogott engem Esdrás könyvében, maga Esdrás a pap. Egy olyan vezető embert láttam Esdrásban, amilyen mindig szerettem volna lenni. Minden tekintetben, de azt hiszem, hogy nem csak én szeretnék ilyen, és nem csak azért, mert vezető ember, egy olyan jellemű embert láttam Esdrásban, ami szerintem, hogyha előttünk áll bár férfiak, vagy akár nők előtt, az mindannyiunk számára egy kívánatos jellemvonásokat hordoz magában. Akár csak, hogyha ezt a rövid ige szakaszt végignézzük, és ebben néhány dolgot megnézünk Esdrásról, már az is kívánatos az embernek. Jó lenne ilyennek lenni. Azt olvasok itt Esdrásról, azt mondja, hogy összegyűjtötte az embereket. Egyszerűen fogta magát, összeszedte azt a rengeteg embert, kijelölt egy helyet az Ahavá folyó mellett. Azt gondolom, annak a városnak a környékén volt, ahonnan elindult ez a zsidó nép, szemügyre vette a népet, elküldte az embereket, odarendelte az embereket, határozatokat hozott. Tehát egyszerűen egy olyan embert láttam Esdrásban, amikor olvastam Esdrás könyvét, aki tudja, hogy mit akar. De nem csak, hogy tudja, mit akar, azt is tudja, hogy mit kell, hogy tegyen. Egy határozott ember, egy magabiztos embert láttam, sőt, hogyha visszalapozunk még a 7. részben, akkor azt olvasjuk itt Esdrásról, hogy az első hónap első napján elhatározta, hogy eljön Babilóniából. Elhatározta. Ez már egy óriási jellemvonás szerintem a mai korunkban, az az ember, aki el tud határozni dolgokat. Vannak, akik egész életükben vekengenek mindenféle dolgunk, képtelenek határozatokat hozni, képtelenek magukat elhatározni, na most ezt fogom csinálni, na most erre megyek, hónapokig, évekig görgetnek eseményeket, teendőket maguk előtt. És így telnek el a napjaik, hiába valóan. Nézzétek meg, mi történt. Azt mondja Esdrás, hogy határozatot hozott, És rá 5 hónappal, tehát a 7. év 5. első hónapjában elhatározta, és a 7. év 5. hónapjában el is indult. És meg is érkezett Izrael földjére. 5 hónap alatt a határozatból egy megvalósított tervet. Nekem ezek a dolgok, amiket itt láttam Ezrásban, nagyon-nagyon kívánatosak voltak. Miért? Hát azért, mert nehezen határozok én is. Én is egy olyan ember vagyok, aki nehezen hozok határozatot sokszor. Én is sokszor vekengek, mérlegelek. És amikor végre elhatároztuk magunkat, legalábbis velem így van, sok esetben aztán nehezen kezdem el megcsinálni a dolgot. Nehezen kezdem el megvalósítani a dolgot. Vannak olyan emberek, akiknek a határozathozata az nagyon jól megy. Sicsúgy meghozzák a határozatot, és rögtön látják, hogy ezt kell tenni. De a végrehajtásban nagyon-nagyon gyengék. Egyszerűen képtelenek azt beteljesíteni. Fantasztikus ötletek, tervek, magabiztosság, végrehajtás nulla. Vannak olyan emberek, akik a határozathozatában nagyon-nagyon gyengék. De amikor egyszer eldőlt a fa, egyszer ledőlt az a kőkerít, akkor aztán mindent oda tesznek. Oda teszik magukat, és a tűzön vízen, mint egy úthenger, mint egy buldózer, azt véghez viszik, amit egyszer elhatároztak. A legrosszabb, amikor egyik sem megy. Én hol ilyen vagyok, hol olyan vagyok, de azt hiszem, akik itt vagytok, ezzel valamennyien küzdötök. Nézzétek meg, Ezrás szeretett, nemhogy szeretett, nagyon jól össze tudta szervezni a dolgokat, nagyon jól össze tudta rendezni a dolgokat, nagyon jól átlátta a dolgokat. Vajon melyikünk az, aki igazán szeret szervezkedni, aki mindenben jól átlátja magát, aki jól el tudja rendezni a dolgokat? Nagyon nehéz. Nagyon nehéz, és sokszor az embernek nem füllik még ahhoz sem fogva, hogy elhívjam ezt is, azt is felhívjam, ezt is leszervezem, megbeszéljem az időpontot. Nehéz! Egyszerűen ilyenek vagyunk, valamiért ez számunkra nehéz. Ha szervezés tekintetét nézem, nekem még sokszor az is nagy gondot okoz, hát főleg régebben nagy gondot okozott, hogy évelején egy órarendet összeállítsak, amivel a gyerekek fognak jönni iskolába. Vagy egy családnak összeállítani, ugye, az, hogy akinél több gyermek is van, hogy na, ez ekkor fog zeneiskolába járni, ez lesz az úszás, a mama fog vigyázni rá, nem tudom, ki hozza el onnan. Mindent összeszervezni, nem kell ehhez 15 gyermeket nevelni. Egy-két gyereknél is ez szerintem problémát okozhat. Nagyon nehéz. És nézzétek meg, hogy Ezrás ebben élen jár. Nagyon jó kézbe tudta tartani a dolgokat, átlátta a dolgokat, azt mondta, te ide gyere, ezt hozd ide, erre van szükség, ekkor meg ekkor mindent megteszünk. Fantasztikus dolog is, kívánatos számomra. Olvastam egy kis írást, amerikai gazdasági világválság idejéről 1930-as években, Oklahoma tartományában, Texas mellett valahol a déli, az Egyesült Államok déli részén nagyon nagy szegénység volt. Az embernek akkor az ott élő emberek nagy részének, egy átlagembernek semmilyen nem volt, az egyedüli kincse a földje volt. Földje volt minden. És leírja, az a kis írásban leírja az író, hogy egyszer csak elkezdett jönni a szél. De már egy hónapja nem esett az eső. Egy hónapja nem esett, jött a szél. Először csak rezegtette a kukorica leveleket. Aztán fújta a kukorica leveleket, aztán nagyon erősen fújta a kukorica leveleket. Aztán az emberek bevonultak a házaikba, és becsukták az összes ablakot és ajtót, és az ajtókra rongyokat szegeltek be, az összes mindent berakták rongyokkal, mert fújta a port a szél, irdatlanul fújta a port, napokig fújta a port. Amikor kimentek az állataikat rendbe hozni, hogy az istállókba vagy karámba, alig láttak el a karámig, fújt a szél a port, semmit nem láttak. Éjszaka, amikor ott feküdtek a kis fából készült házaikba, akkor csak ültek a sötétbe és hallgatták, hogy fúj a szél, rezegteti a tetőt, mozgatja a fát, az ablakokat, és minden, azt mondták, bár minden be volt tömve, mindenütt ilyen hajszálvékony, nagyon finom por, mindenen ott volt. Reggel minden pohár, minden tányér tiszta por volt. Aztán egyszer éjszaka fölkeltek, és arra keltek fel, hogy nem fúj a szél. Alig várták, hogy reggel legyen, és fölkeltek reggel, óriási meg por volt, még mindig visszamentek, és eltelt megint sok idő, amíg letisztult, és amikor kiálltak így a ház elé, akkor látták, hogy az összes kukorica gyökerestől ki van fordulva a földből, és ott fekszik. Hát az volt az életük. A következő évnek a termése, az volt. És minden kifordul, és leírta, olyan szépen leírja az író, Ott állnak a férfiak. Ugye hát az ő kezükben van a család fenntartásának a jog. Ott álltak a férfiak, mellettük az asszonyok. Az asszonyok figyelték a férfiakat. Az asszonyokat megfigyelték a gyerekek. És ott állt család kint a faház elején. És tudták az asszonyok, hogy ha a férfiak megtörnek, mindennek vége. Ha a férfiak feladják, akkor mindennek vége. És amikor egyik asszony megszólt, nyilván ez megtörtént több családnál is, és amikor az egyik asszony megszólal, oda néz a férjét, most mi lesz? A férfi azt mondja, nem tudom. Fogta magát, és elment a szerszámos ládához. Az asszony megnyugodott, ő megment főzni. Tudta, a férfi nem adta fel. Fogalma sincs, hogy mi lett, fogalma sincs, hogy mit fog csinálni, de férfi volt a javából egy olyan, aki tudja, hogy meg kell fogni a szerszámot, indult a munka után, és kezdte neki, amit csak tudott. Az asszony megnyugodott, akkor minden rendben. Akkor minden rendben, ha a férfi nem tört meg, ha a férfi megállt a lábán, és tudja, hogy mi a következő lépés, az egész család megmenekült. Tudta az asszony, hogy a férfi összetörik, ha lelkébe feladja, és véget mez, és mit tudom én, megy az alkoholhoz, vagy mit tudom én, hogy mit csinál, vagy sokan lehet, hogy öngyilkosságot követtek el ilyen idő, akkor az egész családnak befellegzett. Na, ezt azért mondtam el nektek, testvérek, mert ezért fontos, hogy meglegyenek bennünk ezek a jellemvonások, ami Ezrásból is benne volt. Ezrásra nem egy család volt rábízva, nem legalább 20 000 ember. 20 000 ember, képzeljétek el egy város szélén, mintha itt lennénk Békés Csabáról, azt vennénk az úrtól, hogy el fogunk menni Franciaország déli részére. El fogunk vándorulni, mert ez az úrnak a terve. És valamelyikünk nap ezért lenne a körös partján, tehát a várostól körülbelül egy, nem tudom, 10 kilométerre összegyűjtenénk egy 20 000-es fős sereget, és ott még szemlét tartunk, és egy irdatlan út előtt, amit gyalog fogunk megtenni, azelőtt még rendezni kell a csapatokat. Nem kis felelősség. Ezrás egy olyan ember volt, aki mindezt megtette. És feltevetődött bennem a kérdés, miért lehetett ilyen? Mi a titka? Hát egy amerikai szerző rögtön írna erről egy könyvet. Ő titka annak, hogy sikeres és gazdag férfi legyél, aki tudja, hogy mit akar. Erről azonnal csinálnak Amerikában egy ilyen könyvet. Én nem írtam ilyen könyvet, mert nincs is szándékom, de szerintem a Szentírás olyan eligazításokat mond, és olyan háttérinformációkat Ezrásról, ami egy kicsit fellebbenti a titkát, hogy milyen ember volt Ezrás valójában, és miben rejlett az, hogy ő ilyen határozott tudott lenni, nem tört meg, hanem szilárd tudott lenni. Az egyik ilyen dolog, amit én felírtam magamnak, az az volt, hogy a helyén volt Ezrás. A helyén volt, készen állva, mint egy katona. Láttam tűzoltókról filmet, ott fekszenek éjszaka az ágyukba, a nadrágok úgy van levéve, ilyen csőbe, tehát nem, úgy nem szabad ugye, fiúk, soha levenni a nadrágot, ilyen csőbe, hanem össze kell hajtogatni. A tűzoltóknak úgy volt levéve, hogy így csak beleléptek, és csak föl kellett így húzni magukra. Egy fél perc alatt, vagy nem tudom, minden teljes felszerelés megvolt, az a mozdulat, ahogy föl lehetett venni a maszkot, tehát mindenhez egy mozdulat kellett, minden úgy volt beállva. Ezek a tűzoltók úgy aludtak, abban a kis filmben, hogy tényleg egy perc alatt rögtön hadrafogható volt, és mehettek életet menteni, tüzet oltani, vagy ami kell. Na Ezrás ilyen állapotban volt lelkileg. Círus király, mikor kiadta a rendeletét arra, hogy a zsidók hazamehetnek, megindult egy csapat Zorobábel vezetésével, és visszamentek ugye Izrael földjére. Hát ez egy óriási dolog volt. Az, hogy Círus ilyen rendeletet adott ki, ez egy maga csoda volt, mert a közel-keleti uralkodók nem arról voltak híresek, hogy a elfoglalt, meg ilyen tiltokba vett népeket, meg tartományoknak meghagyják a vallás szabadságát, meg még támogatják őket. Hát nem erről voltak híresek. Círus kivétel volt. Nem véletlenül volt kivétel, azt gondolom, azért, mert Jeremiás által megmondta az Úr, hogy 70 évig itt lesztek, és aztán el fogtok szépen innen menni. Letelt a 70 év, és Isten támasztott egy ilyen uralkodót, azt mondja, menjetek, sőt, itt van az összes edény, itt van a pénz, építsétek föl. És meg is érkeztek a zsidóknak az első csoportja, megérkezik oda Jeruzsálembe, és rögtön elkezdenek áldozatot hozni. Elkezdik felépíteni a templomot, hát odáig jutottak igazából szerintem ez a csoport, hogy letették az alapkövet, meg gondolom ehhez rengeteg törmeléket el kellett takarítani. Mert addig, amíg ott törmelék van, nem nagyon tudnak hozzákezdeni az építkezést, tehát ott rendben csináltak, és elkezdték építeni. De mihelyt ez megtörtént velük, rögtön jött az ellenség, és azt mondja, nem fogjátok ti ezt csinálni. Itt nem fogtok templomot építeni, semmit nem fogtok, írkáltak leveleket, kérvényeket, mindenfélét, és valóban megállt az építkezés. Nem sok időre. Csupán néhány hónapra állították meg Izrael ellenségé az építkezést, amikor Isten rögtön támasztott profétákat, Haggeust és Zakariást, és elkezdték rögtön mondani, 5 hónap kihagyás után, azt mondja Zakariás, nagyon ismert igék ezek, ez a nép még azt mondja, hogy nem jött el az Úr háza építésének az ideje. Hát annak van itt az ideje, hogy ti magatok faburkolattal díszített házakba lakjatok, mikor a templom még romokban van. 5 hónappal, hogy leállt az építkezés. Az Úr nem hallgatott, azonnal elkezdte inteni őket. Aztán még bátorította az Úr őket, ez is nagyon híres. Azt mondja nekik ebben az időben, Isten, nagyobb lesz a későbbi templom dicsősége, mint a korábbi volt, mondja a seregek ura. Miért? Mert az Isten már látta, hogy amit most fogtok építeni templomot, abba ott fog lépkedni, ott lesz a megváltó is. Oda, abba a templomba fog megérkezni Jézus, és Jézus abba a templomba lesz, és annak a templomnak az lesz a legnagyobb dicsősége, hogy az a templom, az a hely lesz, ahol majd az Úr Jézus is meg fog fordulni. Ugye Zakariás is elkezdett ebben az időben prédikálni, és mondta, hogy térjetek meg kell térni. Tudjátok, mi történt testvére? Zorobábel, aki az egész népnek akkor a vezetője volt, azt mondja, jó van, akkor elkezdünk építkezni. És folytatták az építkezést, befejezték az építkezést. Círusztán kiadott egy rendeletet, elkezdték építeni a templomot, felépítették a templomot. A rendelettől számítva 80 év telt el, amikor Esdrás azt mondta, elhatároztam szívemben, hogy elmegyek Jeruzsálembe. 80 év, már állt a templom, már mindezek az események megtört, és mégis Esdrásnak a szívében akkor fogalmazódott meg az a gondolat, hogy most fogok elmenni Jeruzsálembe. Miért? Szerintem azért, mert Istenre volt hangolva, nagyon jól Istennel egy nagyon jó kapcsolatban volt, érezte Isten lelkének indítását, erre kész volt arra, Istennel egy személyes kapcsolat kész volt arra, hogy megérezze, hogy eljött az idő. Másrészt, mivel Isten indította. Isten látta, hogy az a nép, amely elment ugyan, fel is építette a templomot nagy nehézség árán, most sokkal nagyobb bajba került, mint ott Babilonban volt. Ugyanis az a nép, aki megérkezett oda Jeruzsálembe, elkezdett összekeveredni az ott lakó emberekkel. És onnantól kezdve asszimilálódni kezd, csak időkérdése, és az egész nép eltűnik a föld színéről. Márpedig Isten ezt nem akarta. Soha nem engedte, hogy a zsidók eltűnjenek a föld színéről, azért mert kiváltképpen való nép voltak ők, akiket Isten különösképpen kiválasztott magának, hogy rajta és rajtuk keresztül mutassa meg a dicsőségét, sőt ebből a népből már akkor tudta Isten, innen fog származni majd a Mesiás. Innen fog, aki nem csak a zsidóknak a megváltója lesz, hanem minden embernek a megváltója lesz. Nézzétek meg, Esdrás egy olyan ember volt, aki helyén volt, aki pontosan ott állt Isten keze ügyében, bármikor hadrafogható volt, és Isten el tudta őt indítani. Az ilyen emberek mögé odaáll Isten. És ha bármit tesz az ember, az ő szavának súlya lesz, és bármit tesz az ember, aki mögött Isten ott van, az Isten fogja maga megerősíteni az ő emberét. Nagyon fontos tanulság, szerintem, hogy az ember nem akkor tesz dolgokat, amikor szeretne. Nem úgy fogja tenni a dolgokat, ahogy ő szeretné, hanem akkor, hogyha Isten annak az idejét elhozza. Nem véletlenül mondja Bört Salamon is a Prédikátó könyvében, hogy megvan az ideje a kövek összerakásának, és megvan az ideje a kövek széthordásának. Nem mindig akkor teszem a dolgokat, amikor én szeretném, hanem amikor az Isten kaput nyit rám, amikor az Isten engedélyt ad rá. Nézzétek meg, ez egy nagyon-nagyon fontos ige Jób könyvében, szerintem joggal is szoktuk sokszor idézni, vagyis én többeknek a szájából szoktam hallani Jób könyvéből ezeket az igéket. Jób könyvéből a 33. rész 29. verse főleg azt mondja, hogy hiszen szól az Isten így is, meg amúgy is, de nem törődnek vele. Álomban, éjszakai látomásban, mikor mély álomban merül az ember, vagy a fekvőhelyén szendereg. Akkor ad kijelentést az embernek, és intelmeire pecsétet tesz. Így téríti az ember a rossz cselekedetei, így téríti az ember rossz cselekedeteitől, így óvja meg az embert a kevéségtől. Ha pedig, és a legfontosabb, mindez kétszer-háromszor is megteszi Isten az emberrel, hogy visszahozza őt a sírból, és ráragyogjon az élők világosságra. Milyen érdekes. Azt mondja Jób, szerintem Jób egy profétai lélek volt, nem véletlenül került bele az ő gondolata a Szentírásba, mert az Isten gondolatai volt. Azt mondja Jób, hogy megadja Isten lehetőséget annak, hogy hozzá lehet fordulni. Isten mindig felkeresi erőteljesen, meglátogatja az ember többször egy életében. Többször meglátogatja az embert egy életében. Mindig az élethelyzetek kétszer-háromszor azt mondja. Amikor erőteljes lehetősége van arra az embernek, hogy megtérjen. Hogy hozzám forduljon, hogy változtathasson az élet útját. Olyan, mint hogyha az ember elválasztana egy utat, és Isten néhányszor ad rajta útelágazást. Ha én túlmegyek az útelágazáson, akkor én nem tudok tovább menni. Én el akarok jutni innen egy csorvásra, akkor én nem fogok tudni másod csorvásra kanyarodni valószínűleg, csak majd ott a körforgalomnál, a tévétoronynál. Ott lemehetek csorvásra. Később mehetek egy csomó ideig a tévétorony mellett, ha Békés Csabai fejjel gondolkozok, és csak később visszafordulva tudok megint rámenni. Ugyanígy van az Isten országában is. Én nem mehetek át keresztül, kason, ágon, bogon, meg mindenféle bokron keresztül, amerre én szeretnék autóval, mert nincs út. Isten se készít utat. De viszont az az ember, aki megtalálja ezt az utat, és ezen az úton jár, az nagyon nagy áldást kaphat. Ezrás így a helyén volt. Mi a második dolog, ami Ezrásnak úgy, hát titka volt, vagy ami az Ezrásnak az erejét jelentette? Nézzétek meg, mindjárt megkeresem megint. Ez olyan szép ez a kis rész, amikor ott vannak Ezrásék a folyóparton, az Ahavá folyópartján. Itt van egy nagyon érdekes vallástétele, vagy egy vallomása Ezrásnak. Ugye a határozott ember, aki tudja, hogy mit kell tenni, és meg is teszi, ezt mondja. Nekem úgy tetszik. Ekkor bőtöt hirdettem ott az Ahavá folyó mellett, hogy megalázzuk magunkat Istenünk előtt, és jó utat kérjünk tőle magunknak, hozzátartozóinknak és minden jószágunknak. Mert szégyeltem sereget és lovasokat kérni a királytól, hogy oltalmazzanak az ellenséggel szemben az úton, hiszen azt mondtuk a királynak, hogy Istenünk ereje mindazoknak a javára van, akik őt keresik, de hatalma és haragja fordul mindazok ellen, akik őt elhagyják. Nyilván Ezrásnak el kellett kéreckedni a felettesétől, a királytól. És mikor elkéreckedett a királytól, akkor úgy kéreckedett el, hogy akarva, akaratlanul is, tudatosan vagy tudattalanul is megvallotta az ő istenét. És bemutatta, hogy milyen az ő istene. Bemutatta, hogy milyen az ő istene, és azt mondja az Istenünk, hogy Istenünknek ereje mindazoknak a javára van, akik őt keresik, és hatalma és haragja fordul mindazok ellen, akik ők elhagyják. Mivel így mutatta be az ő istenét Ezrás, egyszerűen nem volt az arcán bőr arra, hogy az én, mikor mondja, hogy én Istenem, majd megőriz bennünket, ő hatalmas. Na és akkor azért adj már egy kis segítséget, egy pár katonát, mitől egy pár regimentet, hogy segítsenek bennünket az úton, hogy vigyázzanak rá. Azt mondja Ezrás, hogy én így megvallottam az Urat, akkor kutya kötelességem az, hogy kifejezzem a tetteimmel is, hogy mennyire bízok benne. Mert milyen az, mikor csak én számolám, hogy micsoda Istenünk van? Miért mondok ilyeneket? Komolyan gondolom ezt, vagy pedig nem gondolom komolyan? Az, hogy nekem milyen Istenem van, azt elmondom könnyen a gyülekezetben? Vagy elmondom a testvéreikkel, meg írok igeverseket, meg mindenféle, mindenkit bátorítatok, de mikor ott van az életemben az a pont, hogy rá kell álljam az igére, és kockára kell tegyem az életemet, azzal, hogy az igére hallgatok, akkor már nincs rá merszem. Milyen érdekes ez, ugye? És azt mondta Ezrás, én nem leszek ilyen. Én nem leszek ilyen gerinctelen ember, én gerinces vagyok. Én azt mondtam, hogy ilyen Istenem van, akkor én az ilyen Istenhez fogom tartani magam. És Istennek hatalma lesz akkor, hogy engem megtartson. Néhány gondolatot ehhez úgy hozzáfűznék. Először is azt kérdeztem meg magamtól. Én vajon hogyan mutatom be az én Istenemet más embereknek? Miket mondok el az Istenemnek, az Istenemről, akit én megismertem, azoknak, akiknek esetleg bizonyságot teszek? Elmondok olyan dolgokat esetleg, amik csak egy formulán, amiket el kell mondani, amiket el szoktak mondani, mikor másokkal beszélgetek? Vagy egyszerűen, amikor másoknak szeretnék bizonyságot tenni, akkor valóban csak azokat a dolgokat mondom el, amiket én megismertem Istenből. Amit én valójában hiszek, amit én valójában vallok, amiért én valójában az életemet adok. Vagy pedig mindenféle rózsaszín dolgokat mondok Istennek, hogy én jobb színben tűnjek fel, meg esetleg az Istenemet próbálom majd jobb színben feltültetni. Nagyon komoly következményei lehetnek bármelyiknek. És feltettem a következő kérdést magamba. Hogyha azokat a dolgokat mondhatom el csak az Úrnak, amikor bizonyságot teszek róla, amelyeket valójában megismertem, van-e mit mondanom? Van-e mit mondanom Istenről? Vannak-e olyan élményeim, amelyek Istenhez köthetőek? Vagy azok az Isten élményeim, amiben megismertem, hogy milyen Isten valójában, az valahol a távoli múltban már éppen homály fedi, és alig látszik már valami kis fény, csak hogyha éppen nagyon arra világítunk, akkor már emlékszek rá. Hogy vannak olyan friss Isten élményeim, megismertem a mostanában is úgy Istennek valami részét, amiről bátran azt mondom, hogy én ezt megismertem az Urat ebben vagy abban a dologban, és kiállok emellett. És ezt bátran elmerem mondani, és rámerem állítani az életemet. Kell, hogy ilyen dolgaink legyenek. Hogyha vannak Istennel kapcsolatban ilyen élményeink, onnantól kezdve ez nekünk tartást fog kölcsönözni. Onnantól kezdve ez bátorságot fog nekünk kölcsönözni. Mi a harmadik dolog? Azt írja itt Ezrás könyvének 7. részében, legalább 3-szor Isten igéje, felolvasom mind a 3-at. Ő írás tudói volt, jártas Mózes törvényében, amelyeket Izrael Isten az Úr adott. Ezrás papnak, aki a mennyisten törvényében tökéletesen jártas írás tudó volt. És a 3. jártas az Úr parancsolatainak igéiben és rendelkezéseiben, melyet Izraelnek adott. Szerintem ez a 3. dolog, amiért Ezrásnak tartása volt, és amiért férfi lehetett a talpán, és amiért a bajban erős kézzel tudta vezetni népét. Mert volt egy dolog, amiben jártas volt. A jártas az azt jelenti, hogy rutinos tapasztalat, tájékozott. Tudta, hogy milyen Isten igéje. Isten ismerte Isten igéjét. Nagyon jól tudta azt, hogy minden, amik a döntéseket hoz, az egyezik Isten igéjével, vagy nem. Nagyon jól, otthonos volt ebben. És amikor valaki ismer Isten igéjét, az egy különleges dolog, egyrészt azért, mert az egy tartást ad neki, mert fogja tudni, hogy eddig mehetek el. Ezt engedi meg számomra Isten igéje. Vannak olyan dolgok, amelyek esetleg változhatnak ember és ember is között, de a lelkiismeretben akkor is megismeri, hogy nekem ezek a határai. Nekem Isten ebben a határban, vagy ezen az úton jelölte ki azt, vagy ezen a részen jelölte ki azt az utat, amelyen járnom kell. Nézzétek meg még miket mond Ezrásnak Dáriusz király, aki elengedi őt. Amikor rendelkezéseket ad Ezrásnak, figyeljetek, ez nagyon érdekes. A megmaradó ezüsttel és aranyal pedig azt tegyétek, amit Istenetek akarata szerint jónak láttok. Csinálj vele, amit akarsz, az Istenet akarata szerint. Valamire Istennek nincsen tökéletes rendelkezés, hogy ezt kell tenni, de egyszerűen az az ember, aki Istennel jár, aki átitatódik Isten igéjével, és aki jártas a törvényedbe, lesznek olyan dolgok, amit az ő látása szerint jónak fog látni. Ha elolvassátok a korintusi levelek, Pál apostol merészen oda meri érni, pedig Szentírás tett azt, hogy ez pedig nem az Úr, hanem én mondom nektek, Pál. mégis mégis Szentírás lett a szava. És odaírja ezt, nem az Úr, ezt én mondom nektek, Pál. És miért tette azt kockára is? Tehát ez emberi szót, egy emberi gondolatot tett, legyen az én igén? Igen. Mert Pál apostolnak a gondolatai, azt mondja Isten, igen, ezek az én gondolataim is. Az a hívő ember, aki Istennel jár, és átitadódik az ő igényével, imaórán is erről volt szó, amit jónak fog látni, az egyezni fog Isten akaratával. Azért nagyon veszélyes, hogy mást nem láthat jónak, mint ami le van írva. Mert onnantól kezdve az óriási elhajlásokhoz vezet. Annak, amit jónak lát, az egyezni kell az Isten igével. A másik pedig, te pedig Ezrást Istenednek benne lévő bölcsességgel rendelj bírákat. Egyszerűen oda bízza. Van a hívő embernek egy bölcsessége az, ami alapján meghozhatja a döntéseket, ha Istennel jár. Ez a bölcsesség, hogyha Isten igényében jártas, ez egyszerűen Istennek a gondolatai lesznek. És a negyedik dolog, a befejező, amiben még én láttam Ezrásnak egy titkát, mindjárt felolvasom. Ez akkor van leírva az igében, amikor Ezrás papnak jelentették, hogy nézzétek itt, vagy nézd Ezrás, itt vagy Jeruzsálembe. Nagyon jó, hogy jöttél. De nézd meg ez a nép milyen állapotban. Össze-vissza házasodtak, férhez mentek, össze vannak már teljesen keveredve. Amikor meghallottam ezt a dolgot, én Ezrást, megszaggattam a ruhámat, köpenyemet, téttem a hajamat, és szakállamat, és összetörve ültem. Ez nagyon fontos. Ezrás összetört az Úr előtt. És miután összetört Ezrás az Úr előtt, nézzétek meg, mi van. Azt mondta a népnek, az egész népnek, váljatok külön az ország népeitől és az idegen asszonyoktól. Ott van 100 000 fős, vagy 30-40 ezer fő zsidó lakosság, akik megházasodtak az idegen népekkel, vettek onnan asszonyokat, az asszonyok hozzámentek a férfiakhoz, gyerekek születtek, és azt kellett mondania nekik Ezrásnak, hagyjátok el a feleségeiteket. Hagyd ott azt a nőt. Ő nem az Úr népéhez tartozik. Vagy azt kellett mondani a nőnek, hagyd ott azt a férfit, hagyd ott a gyerekeidet, mindent hagyjál ott. Nem az Úr népéhez tartozik. Ez érzitek, ugye, hogy ez nem egy kis dolog. Egy népnek ezt kimondani. Ez nem egy kis dolog, és szinte megbotránkozik az ember. Nem akárki képes ezt megtenni. Ezrás nem volt egy szekta vezér, nem volt egy elvakult fanatikus, nem volt egy olyan, aki becsukott szemmel olyanokat mond a hozzátartozó emberekhez, amik egyszerűen nonsense, és ami tönkre teszi az emberek életét. Ezrás egy nagyon okos ember volt, egy nagyon művelt ember volt, és egy rendkívül istenfélő ember volt, és ez a legfontosabb. És mikor rájött arra, hogy milyen bajba került a nép, és amit magának csinált a nép, milyen szörnyű és milyen fájdalmas következményei lesznek ahhoz, hogy meggyógyuljon a nép és megmaradjon, összetört. Érezte, hogy ő erre ez kevés. Rögtön megérezte azt Ezrás a szívében, ő erre képtelen. Egyszerűen annyira rossz állapotba került, annyira fájdalmas a gyógyulás, annyira fájdalmas már a helyreállás, hogy ez egy ember, hogy megmondja, hogy ezt kell csinálni, ezt ember elhordozni képtelen. Nézzétek meg, hogy miután Ezrás összetört, mert ez van leírva, onnantól kezdve kapott Istentől erőt arra, hogy mégis mindezt megtegye. Látta, hogy amikor ki fogja mondani Ezrás, hogy ezt kell, hogy tenni, az irdatlan fájdalommal fog járni abban a pillanatban az asszonyoknak, a gyerekeknek, a férfiaknak, a családoknak. Az kimondhatatlan fájdalommal fog akkor járni. De tudta Ezrás, mert Istentől kapott rá erőt és bölcsességet, hogyha ezt megteszi, az hosszú évszázadokra előre tekintetve, erőre nézve, sokkal, sokkal, sokkal több embernek békességet és áldást fog hozni. Sokkal többnek. Ehhez össze kellett törjön. Ugyanezt történt az Úr Jézussal. Pontosan ugyanezt történt. Amikor az Úr Jézus ott volt, és látta, hogy mekkora a baj az emberekkel, látta, hogy ezt, hogy helyrehozzuk, ez egy óriási fájdalommal is áldozattal fog járni, hogy én ezt helyrehozzam. Látta Jézus.
Látta Jézus előtt, az emberek maguknak felépítettek tornyot, az valami irdatlan nagy bűnhalmaz, és ennek a helyrehozatala, ennek a rendbetétele, ez irdatlan fájdalommal fog járni. Nagyon nagy fájdalommal. Csak tudjátok, mi a különbség Ezrás és az Úr Jézus között? Hogy amíg Ezrás rendeletével az embereknek okozta a fájdalmat, azt mondta az Úr Jézus, tudom, hogy mekkora fájdalommal fog járni és áldozata. Az Úr Jézus azt mondta, de ezt én fogom hordozni. De ezt én fogom hordozni. Amit ti felépítettetek, azt a rengeteg bűnt, mocskot, istentelenséget, amit tettetek, annak a helyrehozata az irdatlan fájdalommal fog járni. Nekem. Nekem. Azt mondja az Úr Jézus. Ezt mind én hordozom el? De azt is látta az Úr Jézus, hogyha én most teszem, hogyha én ezt most vállalom, hogy helyrehozzam mindazt, amit tönkretettetek, mindazt, amit elszúrtatok, mindazt, amit felépítettetek bűn, az sokszoros, megszámlálhatatlanul sokszoros, hatványozottan sok áldást fog hozni sok-sok ember életére. Mindazoknak életében, akik hisznek bennem, és akik elfogadják azt, hogy én örökkévaló váltságot szerzek mindazoknak, akik bennem hisznek, és örök életet adok nekik. Látjátok az Úr Jézus áldozatát? Látjátok, hogy mi az Úr Jézus sokkal többet látott annál, mint ami a pillanati fájdalma. Mert látta a távoli jövőt, és nem csak a pillanatnyi. Nézzétek meg, itt van Ezrás, egy olyan ember, aki azt kell mondjam, hogy amilyen ember ő jellemében az a példaképe. Egy határozott, egy elszánt, vannak céljai, vannak tervei, azt végrehajtják. A mai embereknek egy minta példája. Nézzétek meg, mi volt a titka? Itt csak négy dolgot mondtam nektek. A helyén volt. Egyszerű Istennel egy kapcsolatban volt. Bízott Istenben. Bízott Istenben akkor, hogy azt mondja, én így ismertem az Urat, akkor én e szerint is fogok járni. Ismerte az ő igéjét, és vállalta az, hogy összetörjön. Nem szégyelte az, hogy összetörjön. Összetört azért, mert egyszerűen Isten akaratát úgy látta, hogy magától nem tudja teljesíteni. És mikor ezek úgy összeálltak az életébe, Isten ott állt mögötte, Isten ott állt mögötte, és az ő egész isteni hatalmával, lényével mindennel támogatta, és sikeressé tette az ő útját, és egy olyan tartást adott neki, hogy fogta és tette a dolgát. Mint azok az amerikai gazdák, akik azt nem tudták, hogy mit kell tenni, de tudták, hogy tenni kell. Szeretnénk-e ilyenek lenni? Ez a kérdés. Szeretnénk-e ilyenek lenni? Szerintem mindannyiunknak megvan az esélye erre. Mindannyiunknak megvan az esélye, hogyha nem is teljesen olyanok legyünk, mint Ezrás, de ebben változások történjenek az életünkben. És jellemes emberekké formálódjunk. Megvan ennek az esélye. És még annyit mondok nektek, hogy Ezrás főpapnak az élete talán azért is bír ekkora súllyal, bírt ekkora súllyal a héten számomra, meg remélem számotokra, azért, mert valahogy az ő életén keresztül felcsillan az Úr Jézus. És minden olyan ember, akinek igazán hatással tud lenni az élete, meg súllyal tud lenni az élete, az azért van, mert megcsillan benne az Úr Jézus. Meglátszik benne az Úr Jézus. Pál apostol azt mondja, hogy élek pedig nem én, hanem élek, él bennem a Krisztus. Azt az életet pedig, amit a földben élek, az Isten fiába való hitben értem, élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem a kereszten. Tegyetek ti is így. Én is így próbálom. Amen.